Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az igehirdetés alapigéit a Zsoltárok könyvéből olvasom, az 51. Zsoltárból, annak is a 9-től a 11. versig terjedő ige szakaszát. Így fohászkodik Dávid: tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Atyám, szentelj meg minket az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. Szeretett testvérem az Úr Jézus Krisztusban, egy bűnbánati zsoltárból olvastam fel egy részletet, és minden bizonnyal vannak, akik számára ismert ez a bűnbánati zsoltár, vagy jól ismert. Ifjúsági órára, amikor jártunk a 80-as évek végén, 90-es évek elején, volt egy ének, amely szépen feldolgozta ezt az ifjúsági énekfüzetben, még lehet, hogy benne is van ez a könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, így kezdődik, és sokszor énekeltük is. Hát annyira mélyen megragadt bennem a zsoltárnak a dallama, hogy egy személyes kötődésemről szeretnék beszélni, amikor Szarvas utcán dolgoztam kollégiumi nevelő tanárként, ilyen éjszakai gyermek, tehát éjszakai nevelő tanárként. Egy alkalommal még akkor egy gyermekünk volt, igen, Bence, mert a feleségem várandós volt a Anna lányunkkal, és olvastam egy könyvet, James Dobsonnak, a fiúknak a nevelése című könyvét, és az engem annyira mélyen felzaklatott lelkileg, látva azt, hogy mennyi emberi nyomorúság, gyarlóság van bennem, és hogy mennyire nem mindig helyesen neveltem, vagy indítottam a nevelését Bence fiamnak, hogy emlékszem, ott a kollégiumi szobában leültem, és ott a kollégiumi szobában az ágyon, ahogy ültem, egyszer csak elkezdtem fájdalmasan zokogni, és elkezdtem énekelni Istennek ezt az éneket, hogy könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal, teljesen most le rólam bűnömet, vétkemtől tisztíts meg engem, és lehetne szépen fogalmazni. Itt most egy pici részt olvastam fel belőle, ez az egyik legismertebb bűnbánati zsoltár, és lehet azt mondani, hogy talán a legmélyebb belső imádság, bár én azt mondom, hogy számomra a 130. zsoltár is ugyanolyan mélységgel bír, ugye, hiszen összesen a zsoltárok könyvében 7 bűnbánati zsoltárt olvasunk. Nem véletlen, testvérek, hogy a 7 ugye az a Bibliában a teljességnek a száma. Az Ószövetség világában, hiszen Isten 6 nap alatt teremtette a világot, és a 7. nap megpihent, ugye? És zsidóságban ez a szám, a 7 az egy szent szám volt, ugye? Nem véletlen szerintem, hogy a pontosan 7 darab zsoltár van. És nem véletlen szerintem az sem, hogy ez a zsoltár pont középen van. Tehát 3 zsoltár van előtte, a 6. zsoltár, a 32. meg a 38. és aztán utána jön ugye az 54. zsoltár, 51. zsoltár, amiből most olvastam, és aztán van a 102, a 130 és a 143. zsoltárok. Ezek az úgynevezett bűnbánati zsoltárok. Tehát nem véletlen, ez egy, én lehet azt mondani, egy tudatos szerkesztői elv is talán, ami megvalósult ebben, de hogy igazság szerint Isten nem azt szeretné, hogy mi bizonyos ismeretekkel rendelkezzünk, hanem Isten azt szeretné, hogyha felőle helyes ismeretekkel rendelkeznénk. És a felőle való helyes ismeret sokszor az embernek az önismeretével kezdődik, testvérek. Amikor erre a mai szolgálatra készültem, akkor eszembe jutott, és hadd szólítsalak meg benneteket, mint lelki embereket most. És hogy mondjam azt, testvérem, hogy ugye volt a te életedben is olyan pillanat már, amikor nem csak azt az egy alkalmat kezdted el emlegetni, amikor egy csendes héten, vagy egy bizonyos bibliatanulmányozó héten, vagy egy közösségi alkalomban azt élted át, hogy Isten megszabadít, hanem én hiszem azt, hogy értitek, hogy miről fogok beszélni, hogy volt az életedben, gondolom, már több olyan pillanat is, amikor bár már hitben járó hívő ember voltál, mégis leültél az ágyad szélére egy-egy este után, és azt érezted, hogy beszélned kell feltétlenül Istennel, mert már folytogatnak a dolgok, amelyeket felhalmoztál. És ezek már nem a vallásos klissék, ezek nem a megtérési élményünknek az újból mantrázása, elmondása, hanem az, amikor tényleg elementáris súllyal nehezednek ránk azok a dolgok, azok a mulasztásaink, azok a személyes bűnök, azok a másokkal szembeni elkövetett, mi talán felmentésként sokszor azt mondanánk, hogy hát csak gyenge tréfának tűnt, vagy bármi, de amivel adott esetben mérgezzük saját magunk életét, mérgezzük a mások életét, és aztán végső soron pedig kiesünk Istennek a kegyelméből. Most nyilvánvaló, ugye, tehát erről emlékszem néhány évvel ezelőtt komoly teológiai vitát is folytattunk még, amikor a FIFA folyt, hogy ki lehet-e teljesen esni Istennek a kegyelméből, ugye, és én hiszem azt, hogy nem. Hiszem azt, hogy nem lehet kiesni Istennek teljesen a kegyelméből, de vannak olyan pillanatok az életünkben, és szerintem ti lelki emberek tudjátok ugyanúgy, hogy vannak azok a pillanatok az életünkben, amikor iszonyatos, folytó súllyal elkezd lenyomni bennünket a mulasztásainknak, a bűneinknek a terhe, amelyet önmagunkkal szemben, a családunkkal szemben, meg a környezetünkkel szemben elkövettünk, és akkor még ugye legvégére és legfajsúlyosabban mondom, a mindenható az örökké való ellen, és azt érezzük, hogy nincs más megoldás. Nincs más megoldás, mint hogy megint oda menni, megint újból megállni Isten színe előtt. És sokszor a hívő életünknek az egyik buktatója, testvérek, az, hogy nem vesszük elég komolyan ezeket a dolgokat. És van, amikor azt mondjuk, hogy hát uram, de most már megint ezekkel a dolgokkal menjek, de már itt elmondtam neked, és még sincs szabadság benne, még sincs szabadulás belőle, de hogy mi az oka ennek? A történetet jól ismerjük. Dávidnak a történetét, Sámuel második könyvében őszinteséggel ír a Szentírás ennek a szent életű királynak a életéről és a nagy bukásairól. Szent életű abban az értelemben, hogy Istennek elkülönített volt az élete, mint ahogy a te életed is. Istenben elrejtett, elkülönített élet. De azt nem azt jelenti, hogyha én Istenben megszentelt, elkülönített életet élek, hogy én akkor már bűn nélkül való vagyok. Néhány évvel ezelőtt, képzeljétek, Budapesten van egy közösség, megdöbbenéssel hallottam, ugye, hát nyíregyházi gyökerei, kötődése is vannak ezeknek a ennek a közösségnek, ugye, és evangélikus részről is, és hogy az ott lévő vezető ember, aki tartja ezeket az összejöveteleket, egy alkalommal azt mondta, azt tanítja a gyülekezetben, hogy mi hívő emberek voltak éppen már Krisztusban, mint újjászületett emberek, nem tudunk többé bűnt elkövetni, ezért nyugodtan járhatunk ugye a kicsapongásnak ugyanabban a posványában, mint a többiek is, döbbenetes dolgokról, tehát itallal, droggal, szexualitással kapcsolatos visszaélésekről hallottunk ebben a gyülekezetben. Testvérek, azért a Galatákhoz írt levél a 6. fejezetben világosan beszél nekünk, világosan tanít bennünket arról, hogy ne tévelyegjünk, mert Isten nem lehet megcsúfolni. Amit az ember vet, azt fogja aratni is. Nem lehet ide-oda sántikán, és nem lehet olyan gnosztikus tanításokat hirdetni, amelyek az ige alapján nem állják meg a helyüket, amelyek ige ellenesek, és amelyek egyúttal, ha ige ellenesek, akkor Isten ellenesek. Ismerjük jól a történetet, testvérek, és ebben a történetben azt látjuk, hogy Dávid, aki bár Istennek elkülönített volt és ismerte Istennek a törvényét, mégiscsak Isten törvényei ellen hág, és sokszorosan, tehát szinte azt lehet mondani, hogy mondani szoktuk ugye egyszerű kifejezés, hogy páros lábbal rúgja fel Istennek a törvényét, egyikből fut bele a másikba. De hát mi ennek az oka? Mi ennek az oka, hogy ez a nagy király ilyen súlyos nagy hibát, bűnt követ el, és a Szentírás miért ír erről? A Szentírás azért ír erről, mert tanítani szeretne bennünket. Mindazok, amelyek leírattak, azok mind okulásunkra írattak meg, hogy egyrészt tanuljunk belőlük, másrészt pedig az Úrban reménykedve vigasztalást és erőt nyerjünk, hogy ő ténylegesen szabadító, és ő ezekből a dolgokból bennünket meg tud szabadítani, vagy pedig, hogyha benne vagyunk, a másik pedig, hogyha nem vagyunk benne, meg tud oltalmazni, hogy ezekbe a hibákba, vagy ezekbe a bűnökbe mi beleessünk. Ugye Dávid esetében fel lehet sorolni, ugye, tehát az elsődleges ugye az, hogy valaki ugye déltájban, meg kora délután csak úgy lengén mászkál a királyi palotában, nem foglalkozva azzal, hogy a katonái meg csatában vannak, tehát azért az úgy elgondolkoztató minimum. Hogyan is mondanánk ezt? Azt mondanánk, hogy hát ez egy minimum felelőtlenség, vagy lelketlenség, vagy nem tudom milyen kifejezés lehetne erre használni, de hát ugye itt kezdődik az ember, amikor hát a többi ott van a csatába, én meg el vagyok jól. Majd ők mennek, majd ők vívják a csatát, de hát testvérek, a testvérem, a saját csatádat neked kell megvívnod. A sátánnal szemben, és Jézussal neked kell győzelmet aratnod benne. Nem más fogja megvívni a csataidat, és nem más fog győzelmet aratni abban. A te csatáidat neked kell megvívnod. A kísértővel szemben, aki azt olvassuk, hogy olyan, mint egy ordító oroszlán. Aztán ugye jön a házasságtörés, ne kívánd azt, ami a másé, jön a házasságtörés, ne paráznák, hogy jön aztán ugye a közvetett gyilkosság, ne ölj parancsolat, hegyire halomra egyik másik. Na de mi történik az, hogy Dávid benne van ezekben a helyzetekben, és hogy honnan tudjuk, hogy ő szenvedett ettől? Attól, hogy abból, hogy a 32. Zsoltár, a második Zsoltár, második bűnbánati Zsoltár, amely Dávidé, ha elolvassátok, akkor látni fogjátok benne, hogy Dávidot nagyon komoly bűnvallásban van, és azt mondja, hogy amíg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert rám nehezedett a kezed. Tehát pillanatnyilag minden bűn édesnek tűnik, és minden bűn kívánatosnak, de utána, amikor megtörténik az ember életében, vagy a te életedben, meg az én életemben is, nálam legalábbis úgy működik, hogy rögtön, de legalábbis egy napon belül iszonyatosan elkezd fájni, és iszonyatosan elkezd gyötörni, egészen addig, amíg meg nem vallom, és el nem hagyom. Mert ez a bűnnek a természete. Ott van benne a fullánkja a testünkbe, és az gyötörni fog állandóan téged, és nem fog nyugodni hagyni. És hiába próbálod eltompítani vallásos jó cselekedetekkel, hiába próbálsz odaáldozni az Úr ügyére, hiába próbálsz oda tenni mindent, apait, anyait azért, hogy a szolgálatban buzgó legyél, de hogyha ott vannak ezek a tüskék benned, ezek a fájdalmak, a múltnak a történései, amelyeket hordozol magadban, és azokat nem vitted, és nem tetted le, és nem kaptál benne szabadságot, azok egyszerűen megoldják azt, hogy te felszabadultan tudsz szolgálni az Úrnak örömmel, és úgy, hogy hitelesen, hogy tudjad mondani, hogy valóban tényleg mit jelent az Istenben kapott szabadság. A 32. Zsoltárban ezt olvassuk, hogy Dávid iszonyatosan szenvedett el. És ugye most pedig ebben a rövid részben gyönyörű mondatokat fogalmaz meg az egész Zsoltár, egy gyönyörű Zsoltár, testvérek, olyan jó lenne, mint lelki embereknek mondom, hogy ugye tanuljátok az igét. 51 éves elmúltam, de még nincs olyan év, hogy ne tanulnék meg néhány igét. Tehát újból és újból, mert amikor jönnek a nehézségek, a kísértések, a próbák, mivel tudod magadat megvédeni, mivel tudod magadat vértezni? Azt olvassuk a kísértés történet Jézusnál is, hogy Isten igéjével. Isten igéjével. Azzal vigasztalod magadat, az ad erőt a nehézségekben, az tanácsol téged, hogy ne esztelenségekbe szaladjál bele, hanem a jó utat válaszd, az Isten általi utat, amely a szabadulásba visz, és nem a bűnbe húz téged tovább lefele. Van egy gyönyörű kép, amely, megmondom őszintén, a szolgálatra való készülésben olvastam egy nagyon jó tanulmányt. Valaki csinált egy több mint 100 oldalas tanulmányt a 7 bűnbánati Zsoltárról. A Google-be be lehet írni 7 bűnbánati Zsoltárnak a magyarázata, és ott gyönyörűen ki fog jönni ez a dolog. És számomra eddig legalábbis elkerült a figyelmemet, és akkor hát remélem, akik nagyon benne vannak ebbe is tudják, hogy miről van szó, nem fognak ezen megdöbbenni, vagy megbotránkozni, hogy hát lelkészi szolgálatban állva hogyan lehet ezt nem észrevenni, de hogy az izsóp, azt mondja Dávid ugye ebben, hogy tisztíts meg izsóppal. De miért izsóppal? Hát miért ez szerepel itt a Bibliában? Miért nem vízzel? Vagy miért nem azt mondja, hogy zsákruhát öltök magamra, és hamut szórok a fejemre? Miért ez szerepel a Szentírásban, hogy tisztíts meg izsóppal? És tudjátok, testvére, kérdezem ma a feleségemet reggel, és olyan jó válaszokat ad, mondott sok mindent, hogy hú, hát az izsóp Isten teremtette, Isten alkotása, az izsóp ugye a pap ezzel szentelte meg, stb. De hogy testvérek, miért izsóppal, ugye? Mert hogy? Van esetleg valaki, aki tudna erre nekem választ adni? És akkor nem én mondom. Tudjátok, kérlek szépen, azért is zsópa, mert hogy a szabadulás estéjén, amikor a zsidóság az Egyiptomból való szabadulásra készült, ugye, mit csináltak, mi volt az utasítás, hogy a báránynak a vérét izsúba kellett bemártani, és azzal kellett szépen az ajtófélfát befesteni. És akinek be volt festve az ajtaja, ott nem ment a pusztító angyal. Hát testvérek, értitek, hogy milyen szépen összefüggésekben beszél a Szentírás? Azt mondja Dávid, hogy tisztíts meg izsóppal. Vagyis a megszentelt báránynak a vérével, mert másképp nincs szabadulásom. A bűnből nincs másképp szabadulás, testvérem, csak Jézus áldozata által. De hát ezt én most elmondom. De vajon ezt átéljük-e a hétköznapokban? És nem csak úgy olyan, most én, ahogy beszélek örömmel, mert átélem Istennek az örömét és szabadulását ebben, hanem úgy, mint amikor emlékszem arra, amikor keservesen, gyötrődve sírtam ott az ágyamon, és azt mondtam, hogy könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, és Isten megint világossá tette számomra, hogy hát de Jézusban van szabadulás. Hát de Jézust adtam, érted? Ő az egyedüli megoldás. Nincs más. Értitek, testvérek? Hogy amikor ránehezedik az ember, amikor nem csak úgy a hegykém, hogy hát igen, persze Jézusban van a szabadulás, hanem amikor tényleg átéled azt belül, egész valódban átjárja még a zsigereidet is, hogy Isten az egyetlenre, az ártatlanra, az ő szentjére helyezte rá a te bűnödet, oda testében felvitte a Golgotára, ott omlott a vér, és ha ránézel, ha a szabadulást tőle várod, akkor bizonnyal meg is kapod a szabadulást Jézusban. Tisztíts meg is óppal, ugye, milyen döbbenetes. És ugye itt ebben a képben benne van, testvérek, ugye az, hogy amit az előbb a Galata levélben idéztem, tehát hogy a Galata 6-7-8-ban, tehát hogy ne tévejegjünk, mert Isten nem lehet megcsúfolni. Hogy milyen döbbenetes, ugye, ha most itt ezt a kortörténeti képet nézzük, csak ugye az Egyiptomból való szabadulást, hogy azt olvassuk, ugye, hogy a fáró a csiki-csuki játékban egy idő után elveszíti már a kegyelmet. És azt mondja, hogy azt olvassuk a Szentírásban döbbenetesen, nem tudom, hogy felfigyeltetek-e már rá, hogy Isten megkeményítette a fáraónak a szívét. Tehát addig ment a játszadozás, hogy a csiki-csuki, hogy engedlek és nem is, szórakozok, játszadozok, még egy idő után nem volt már lehetőség. Vagy vigyük át az új szövetségbe ezt. Ott van Jézusnak a tanítványa. És akkor... Hát hogyan lehetséges az, hogy az asszony ilyen drága kenetet ken rád? Hát inkább eladta volna, és a pénzt meg beadta volna a közösbe. Persze, amiből én emelgetek el, rakom szépen zsebre, mert nekem az jár, ugye, a Júdás. Mert engem az megillett. És addig-addig megy ez a játszmázás ebben a történetben, míg a végén, amikor oda jut a 30 ezüst, és tudatára ébred annak, döbbenetesen beszél a Szentírás arról, hogy nem találtam megbánásnak az útját, Júdás. Hát értitek, testvérek, hogy ez Dávid életében és a te életedben, meg az én életemben is miért kulcsfontosságú? Nem csak úgy van, hát elkövettem a bűnöket, a jó Istennek meg az a dolga, hogy megbocsásson, hanem hogy ugye, ahogy mondtam, hogy ti, mint lelki emberek, értitek, hogy ugye miről beszélek, hogy ott az a rád nehezedő terhek, bűnök, súlya csak Jézusban kap teljes megoldást és szabadságot. Csak úgy, hogyha az ember bevallja és elhagyja. Ugye, hogy olvassuk a példabeszédek könyvében? 28. fejezet 13. versében, aki takargatja a bűneit, annak nem lesz jó vége. Aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. Hát ugye, szerintem mindannyian irgalomra szoruló emberek vagyunk, és ezt tapasztaljuk napról napra. És ezért vagyunk itt a gyülekezet közösségében, és ezért szeretnénk egyre inkább lelki emberekké válni. Hogy mondjam, még érthetőbben, közelebb véve a történetet, másfél héttel ezelőtt kórházi osztályon jártam egy betegasszony testvérnél, és az első két alkalommal voltam nála, az első alkalommal hallgattam, ahogy mondta a dolgokat. Bekerült kórházba, probléma volt nála, vizsgálatok, stb. Ez az, és képzeljétek, hogy mi történt. Hát nem fordul, sajnos csak nagyon kevésszer fordul elő az egészségügybe, hogy elkezdtek zajlani a vizsgálatok, és akkor egy véreredménynél azt mondták, hogy hú, hát itt komoly problémák vannak. Hát itt elindulunk vizsgálatokat csinálni. És elindultak vizsgálatokat csinálni, és a vizsgálatok, a ilyen különböző endoszkópos, meg képalkotó diagnosztikai vizsgálatok nem igazolták a véreredményt. És kiderült, hogy sajnos a véreredményt összekeverték. Két embernek a véreredményét összekeverték, és ugye ő ebben volt. No, de nem ez az érdekes, izgalmas, hanem az, hogy ez asszony leülött az ő betegágyán, és elkezd nekem beszélni könnyek között arról, hogy megvallom neked őszintén, így mondjuk megvallom neked őszintén, mint lelkésznek, hogy bizony szükségem volt erre a kiuzanításra. Szükségem volt arra, hogy itt Isten jelenlétében legyek, mert az utóbbi időben azt láttam, hogy nem arra tart az életem, amelyre Isten szeretne vezetni. Milyen döbbenetes, nem, testvérek? Az ember beleborzong, és azért hát hallgattam és elgondolkoztam, és hát sokszor szoktam vallani, hogy a betegségeink, amiket hordozunk a testünkben, az a bűn természetéből adódik. Azt nem Isten méri ránk. Gondoljatok már bele. Tehát Isten, aki betegséggel látogat meg téged, hogy ott kiuzanítson. De milyen érdekes, hogy egy kórházi betegágyon valaki erről kezd el gondolkodni, és azt mondja, hogy látom azt, hogy a lelki életem, a testi betegségem által a lelki életem nincs a helyén. Nincs Istenben. Nincsen teljes békességem és nyugalmam benne. Milyen döbbenetes, hogy ebben a bűnvallásban, a könnyek közötti bűnvallásban valójában én semmit nem végeztem, Isten végezte a munkáját. De szabadságot kapott újból ez az asszony. Nekünk már azt mondja a Szentírás, hogy van hatalmunk bűnöket megbocsátani. Én eddig nem tapasztaltam, megmondom őszintén, kritikusan. Eddig azt tapasztaltam, hogy az Úr Jézus meg a örökké való drága édesatyám azt tud bűnöket megbocsátani, én meg nem. Legfeljebb az ő nevükben tudom a feloldozást hirdetni, hogy Isten megbocsátott neked, hogy legyen bizalmad, hogy tekints rá, hogy őt tartsd az oltalmadnak. Testvérek, olyan sok mindent felírtam, tele van a lap, annyi minden jött így az igére való készülésben, de nem szeretnék olyan lenni, mint Luther doktor, ugye, hogy most itt egy-másfél órát beszélek, aztán egyszer csak majd azt mondom, hogy na de legyen már elég ennyi, és még lehet, hogy még akkor is azt mondanátok, hogy hú, még azért még mindig nincs teljesen megvilágítva, de szeretném az ige hirdetésemet lezárni kettő idézettel. igen, ragaszkodom ezekhez. Az egyik a Luthernak az idézete, Luther Márton egyházreformátorunk a négy bűnbánati zsoltár címmel írt magyarázatot ezekről. És akkor hallgassuk, hogy Luther doktor hogyan tanít erről, vagy mit ír erről. Nagyon megszívlelendő. Az Istentől elfordult lélek, testtől való és Ádám lelke, amely minden dologban önmagára irányuló és a maga hasznát keresi. Ez vele született dolog. Az őszinte lélek, a jó akarat, amely egyenesen Istenre irányul, egyedül Istent kereső, amelyet újjá kell teremteni. Isten árasztja szívünk legbelsőbb részébe, hogy ne legyen csalárdság a lelkünkben, hanem szeressük Isten akaratát teljes lényünkből. Tehát remélem érthető, ugye, tehát, hogy a Ádámtól született, és aki őszinte az Isten által született ember, azt szereti, hogy az Isten akarata legyen szenté, nagyjá, dicsőségessé az életében, mert tudja azt, vagy tudod azt, és tudom azt, hogy az fog csak nekem használni, az lesz a javamra. A másik pedig, amivel zárom az ige hirdetésemet, és ámment mondok, az pedig Kempis Tamásnak, a 15. században élő szerzetesnek a könyve, aki egy nagyon csodálatos könyvet írt, Krisztus követése címmel, és abban az egyik fejezetben pont erről ír, arról a vágyódásról, hogy Isten tisztítsa meg a mi életünket, és teremtsen újjá Krisztusban, és ebben van egy csodálatos imádság, amivel így a szerzetes társait tanítja, és ezt az imádságot imádkozhatjuk most együtt közösen így a ige hirdetés végén. Imádság szívünk tisztulásáért és mennyei bölcsességért. Erősíts meg engem, Istenem, a Szentlélek kegyelmével. Adj erőt, hogy belső emberré alakuljak, és szívem megszabaduljon minden haszontalan igyekezettől és aggodalomtól, hogy ne hányon vessen semmi hitvány, vagy akár drága dolog után sóhajtó vágyakozás, hanem mindent úgy szemléljek, mint mulandót, s magamat is, mint aki velük együtt elmúlok, mert semmi sem maradandó a nap alatt, minden hívságot és a lélek gyötrelmére való. Ó, milyen bölcs az, aki így gondolkodik! Adj, Uram, mennyei bölcsességet nekem, hogy téged mindenek fölött keresselek és megtaláljalak, mindennél jobban ismerjelek és szeresselek, és minden másról érdemének megfelelően ítéljek a te bölcsességed rendje szerint. Add, hogy okosan elhárítsam a hízelkedőt, türelmesen viseljem, aki ellenkezik velem, mert ez a nagy bölcsesség szavak szelétől meg nem indítatni, s fülünket a hizelgő szirén hangra nem fordítani, így bátorsággal járhatunk megkezdett utunkon. Amen.